Lukács 16, 19-31. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű kódus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a kódus, és felvitték az angyalok Ábrahám kedelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kedelében Lázár. Ekkor fölkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa a vízbe, és hűtse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben. Éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is látunk, hogy akik innen át akarnának menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki föltámad a halottak közül. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked a te igédért. Köszönjük, hogy újra és újra figyelmeztetsz arra, hogy ami ezen a világon rang és vagyon, az odaállt másképp lesz. Nem azok lesznek gazdagok és hatalmasok, mint itt. Köszönjük, Urunk, hogy arra is figyelmeztetsz, hogy a javakat, a lehetőségeket azért adod, hogy odaálltra gyűjtsünk vagyont. Könyörgünk, Urunk, hogy megérthessük azt az üzenetet, amit Pesenyei József testvérünkön keresztül el akarsz mondani nekünk ezzel az igével kapcsolatban. És kérünk, Urunk, hogy tudjuk egész életünket neked szentelni. Amen.
A felolvasott példázatban két ember sorsáról hallunk az Úr Jézus szavai által. Egy gazdagról és egy kódusról. Igazából sokat nem is tudunk meg róluk. Az Úr Jézus csak a leglényegesebb mozzanatokat említi meg az ő életükből, amelyek számunkra talán a legfontosabbak. Kiemeli ezeket a mozzanatokat, majd leírja halálukat, haláluk utáni életüket, és végül a gazdag embernek egy elkeseredett missziós próbálkozását, hogy visszaküldje Lázárt az élők közé, hogy bizonságot tegyen a testvéreinek. De ez a próbálkozás kudarcba fullad. És éppen ez a mozzanat indított engem arra, hogy a mai napon erről az ige szakaszról beszéljek. Tudtam, hogy itt lesz Csépe Andrá testvérünk közöttünk, és be fog számolni a dél-ázsiai missziójáról. És amikor Ábrahám ezt mondja a gazdag embernek, hogy van Mózesük, vannak prófétájuk, hallgassák azokat, eszembe jutott, hogy ezen a világon nagyon sok helyen, különböző népeknek, nyelveknek, ágazatoknak, nemzeteknek sajnos még nincs Mózesük, nincsenek prófétájuk, nincsen Jézus Krisztusuk, megváltójuk, uruk, nincsenek apostolaik. Magyarul nincs lefordítva a Szentírás, az Ószövetség és az Új Szövetség az ő nyelvükre. És ezért örülök, hogy itt van most közöttünk Andrea, és várjuk az ő beszámolóit az én rövid igei hirdetésem után. Tehát ez volt az, ami engem elindított erre, hogy akkor erről beszéljek. Hát akkoriban a gazdag embernek és a szegény Lázárnak is volt Mózese, volt a prófétájuk, tehát az volt az Ószövetségi Szentírás. Tehát, amint említettem, két ember sorsát mutatja be az Úr Jézus ebben a rövid példázatban. És nem sokat tudunk meg róluk. A gazdag emberről nem tudjuk meg, hogy hogyan lett gazdag, miből lett gazdag, mint ahogy a mai gazdagokról sem tudjuk sokszor, hogy hogyan szerezték a vagyonukat. nem is nagyon kell, hogy tudjuk ezt, az Isten tudja, ez pont elég. Azt tudjuk, hogy ez az ember tényleg nagyon gazdag volt. Bíborba, patyolatba öltözött. A patyolat alatt a görög egy olyan szót használ, hogy biztus, ami egy egyiptomi, hát nem is tudom, szőttest, vagy valami ilyesmit jelent, ami bizonyos kagylók fajtájának a biztus mirigyéből való fonalból szőttek. Tehát ez egy nagyon ritka dolog volt, és iszonyú drága. És a bíbort is tengeri állatok, puhatestű állatok szervezetéből nyerték már, mint a festéknek az anyagát. Tehát ezek nagyon-nagyon drága anyagok voltak. És azt is olvastuk, hogy ez a gazdag ember nem a mindennapi betevőjét gürcölt nap mint nap, hanem nap mint nap dúsan vigadozott, fényűző lakomákat rendezett. Most a nyelven azt lehetne mondani, hogy volt mit a tejbe alakítania. Ezzel szemben áll Lázár sorsa, aki, hogyha a társadalomban elfoglalt helyét nézzük, megközelíthetetlen távolságban volt ettől a gazdag embertől. De ha a fizikai valóságát nézzük, hogy hol volt ez a Lázár, a gazdag emberhez képest nagyon közel. Az ő kapujában. Ott feküdt a kapuban, ahogy talán itt Budapesten is lehet látni hajléktalanokat egy kapujába befeküdni, ott húzzák meg magukat. Sok mindent Lázárról sem tudunk. Annyit nem tudjuk, hogy hogyan lett koldus, voltak-e rokonai, miért feküdt ott a kapuban. A Károli fordítás azt írja, hogy oda volt vetve. És a görögben ez a szó szerepel, hogy oda vettetett a Lázár kapuja elé. Nem tudjuk, hogy ezt ő kérte-e. Tudva azt, hogy ez az ember minden egyes napon gazdag lakomákat rendez, és hogy ettől a gazdag embertől alanyisnát remélt, vagy azt, hogy az ő asztaláról egy-két morzsa az ő számára is jut. Vagy talán már akkor működött a koldus mafia, ami Budapesten is működik, és ők vetették oda, mint ahogy itt Budapesten is jól tudják, hogy hol lehet nagyobb bevételt remélni, és ezeknek a szerencsétlen nyomorult embereknek a sorsából is hasznot akarnak húzni. Minden esetre azt olvassuk, az Úr Jézus mondja, hogy Lázár nem öltözött se bíborba, se patyolatba, az öltözete nem ilyen ruhák voltak, hanem fekélyek. Ez az ember fekélyekbe öltözött, sebekbe. Nem vett részt minden napon dús lakomákon, fényűző lakomákon. Csak azt remélte, hogy a gazdag ember asztaláról, ami lehúlik, a maradék, a morzsa, abból ő is meg fog tudni elégedni. Gondolom nem veszünk részt mi is ilyen mindennapi lakomákon, de azért el tudjuk képzelni, hogy egy fényűző lakoma után mennyi maradék marad. Amit vagy kidobnak a kukába, vagy odaadnak a kutyáknak. Hát csak egy esküvőre gondolunk, hogy mennyi étel megmarad, és abból hány koldust, egy hajléktalant lehetne jól lakatni. Lázár is ezt remélte, hogy jól lakhat a gazdag ember asztaláról lehulló maradékokkal. A Békés Dalos fordítás zárójelben megjelzi, de senki nem adott neki. A görög szövegben szó szerint nincs benne, de sejteti a szöveg, hogy csak remélte, hogy fog kapni bármit is, de nem kapott. Lázár nem vigadozott napról napra, nem sok oka volt a vigasságra. Orvosai se voltak, azt olvassuk, hogy az orvosai való igazából kutyák voltak, akik eljöttek, hogy nyalogassák az ő sebeit. Tehát hatalmas kontraszt van a két ember között. És mielőtt tovább mennénk az ő történetükbe, gondoljunk magunkra és a mai kor koldusaira, akik itt élnek közöttünk. Biztos, hogy nem mondható el rólunk, hogy olyan gazdagok vagyunk, mint az az ember, akiről az Úr Jézus beszélt. Nem öltözünk bíborba, patyolatba, nem lakmározunk. Minden egyes napon, bőségesen, talán a mindennapi betevőért gürcölünk. De ha a koldusokra, a hajléktalanokra gondolunk, hozzájuk képest nagyon is gazdagok vagyunk. Itt élnek közöttünk azok, akikről sokat nem tudunk, mint ahogy Lázárról se tudunk. Szinte semmit sem tudunk róluk. Látjuk az elhanyagolt öltözetüket, ha éppen van rajtuk öltözet, elhanyagolt külseiket. Azt, hogy minden, aki betevő falatért, remélnek valakinek a segítségében. talán tőlünk, hogy a maradékainkból nekik is jut. Akár úgy, hogy kinyitják a kukánkat, vagy oda jönnek hozzánk és kéregetnek. És talán látjuk is és sejtjük is az ő betegségeiket. Itt vannak közöttünk, talán a saját házunk kapuja előtt, akik segítségre szorulnak a mai világban. Nem baj, hogy nem tudunk róluk sok mindent. Elég, ha azt tudjuk, hogy a szegény emberek nyomorúsága lehetőség számunkra, hogy jót tegyünk. Ugye azt olvassuk az Efézusi Levél 2. rész 10. versében, hogy az Isten mindannyiunkat, akik Krisztusban hiszünk, Krisztusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket az Isten előre el is készített, hogy azokban járjunk. Erre vagyunk teremtve. És Isten lehetőséget ad erre nap mint nap, hogy ezeket a jó cselekedeteket véghez is vigyük. A gazdag embernek lett volna lehetősége minden nap jót tenni Lázárral. Nem is kellett volna neki messzire menni, Dél-Ázsiából találjon valakit, aki jót tehet, mert az Isten odahelyezte az ő házának kapujába azt, aki mezítelen volt és leruházhatott volna, aki éhező volt és akinek enni adhatott volna, aki beteg volt és aki gyógyíthatott volna. De ez a gazdag ember ügyet sem vetett erre a Lázárra. Csak a saját életével, jó módjával, a földi javakkal volt elfoglalva. Meghalt azonban Lázár és a gazdag ember is. És a sorsuk megfordult. A meghalt Lázárért, aki talán ott halt meg a gazdag ember kapujában, és talán rendesen el se temették. Ezért a Lázárért Isten angyalokat küld, hogy elvigyék őt Ábrahám kebelére. Azt a Lázárt, aki oda volt vettetve a gazdag ember kapuja elé, most angyalok által vitetik Ábrahám kebelére. Aki oda volt vetve a gazdag ember elé, kizárva a mindennapi lakomából, Isten angyalok által Ábrahám kebelére viszi. Belülre, ahol a jó van, ahol a megelégedés van. Nincs belőle kiretesztve. Ugye Ábrahám kebelével kapcsolatban nekem két ige jutott eszembe. Az egyik, az utolsó vacsorán, amikor a szeretett tanítvány Jézus, János Jézus kebelére hajtja a fejét, a lehető legközelebb az ő mesteréhez. Illetve János evangéliumának bevezetőjében annak végén olvasjuk, hogy az Isten fia az Atya kebelében van. Elválaszthatatlan, legszorosabb közösségben az Atyával. Lázár Ábrahám kebelére került. Ábrahám kebelére, aki a hitnek az atya, minden hívőnek az atya. Nincs ez benne az írásban talán, de talán nem nagy utaság, ha azt mondom, hogy azért, mert ez a koldus szegény Lázár hitben lehet, hogy nagyon gazdag volt. És azért került ilyen közel Ábrahám keveréhez. Jakab apostol levelében, a 2. rész 5. versében ezt olvassuk. Halljátok meg, szeretett testvéreim! Avagy nem az Isten választotta-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ha valaki szegény, akár koldus, gazdag lehet a hitben. Tudom, itt a Földön sok nyomorúságon át lehet menni. De ez a sok nyomorúság nem kell, hogy a hitet kioltsa az ember szívében. Az Isten ajándékozhat még a koldusoknak is olyan hitet, ami a gazdagoknak sincs. Mert nem is volt ebben a történetben sem. Az utolsókból elsők lehetnek az Isten országában. Ábrahám kebelén remélhette az Isten országába az örök mennyegzői lakomán való részvételt, ahol nem földi ételek, italok elégítinek meg majd bennünket, hanem az Isten jelenléte, az Istennel való közösség. Az Isten fogja, az ő lénye fogja megelégíteni a mi bensőnket, a mi lelkünket. És hát mi történt a gazdag emberben? Ő is meghalt, és azt olvassuk, hogy eltemették. Ugye Lázárról ezt nem említi meg az ige, egy koldus halála nem esemény. De egy gazdag ember halála az esemény. az meg van említve. És valószínű életéhez, gazdagságához méltóan pompában temették el. De ezzel az eseménnyel le is zárult mindaz a jó, amit az ő gazdagsága szerzett neki az életében. Ez volt az utolsó pillanat, ami jót hozott neki az ő gazdagságából fakadóan. Vele kapcsolatban ugyanis nem olvassuk azt, hogy jöttek volna érte angyalok, hogy az Ábrahám keberére vitték volna, hanem azt olvassuk, hogy a pokolban, iszonyú kínok között emelte föl a szemeit. És tekintett Ábrahámra, ahol meglátta Lázárt, Ábrahám keberén. Az, aki nem tekintett arra, aki iszonyú kínok között volt földi életében, most kínokat szenved. És az, aki talán soha életében nem kért semmit, mert hát gazdag volt és mindene megvolt, most Ábrahámhoz könyörög. Atyám Ábrahám, küldd el Lázárt, hogy mártsa a kezének, az ujjainak a végét a vízbe, hogy enyhítse a gyötrelmeimet azáltal, hogy a nyelvemen, hát nyelvemet teszi ezt a vizet. Az, aki dúskált a javakban, mindene megvolt, milyen kicsivel meg tudna most elégíteni? Mártsa be Lázár az ujjának a végét, csak a végét, és amennyi víz azon megtapad, azt hozza el, és a nyelvem hegyére érintse. Hát lehet, hogy nekem is kellene most egy kis, de nem kell, nem lenni el senki sem. A gyötrelmek miatt. Ugye Lázár milyen kicsivel megelégedett volna? Csak a morzsalékokkal, csak a maradékkal, amit észesen vett ez a gazdag ember. És most ő felismeri, hogy milyen kevés megelégíteni őt is. Nem azt kéri, hogy jöjjön el Lázár és vegyen ki engem a lángomból. Nem, csak enyhülést kér. Hogy egy kicsi víz hújjon az ő szájára. Lázár is ezt várta, hogy hújjon le az asztalról a maradék, a morzsa, és abban részesedjen. Most a gazdag várja azt, hogy a Lázár ujjairól hújjon le a víz, és abból részesedjen. Az az ember, aki nem hallotta meg Lázár kiáltását napról napra, talán néma kiáltását, azáltal, hogy ott ült kapujában, már az maga kiáltás, segélykiáltás. Ez a gazdag ember most kiált segítségért. Mennyire megfordul a két embernek a sorsa? Jót cselekedhetett volna, nem tette. Pedig most látjuk, hogy egy icipici jó dolog milyen sokat számít, ugye? Tesco-nak volt ilyen reklámja. A legkisebb is számít. És a legkisebb jó cselekedet is számít. A legkisebb jóval nagyon-nagyon jót lehet valakivel tenni. Aminek nagyon kicsi, az valakinek nagyon sokat számíthat. Máté evangéliumában olvassuk. Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni egynek, a kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszíteni jutalmát. Egyetlen pohár friss víz. És az Isten meg fogja jutalmazni, aki azt adja. A feleségem nagypapája 97 éves, és őt már évek óta az egyik lánya gondozza, és nemrégiben azt találtam mondani, hogy köszönöm, de Rózsi, meg lesz a jutalmat. Szóval, aki évek óta gondoz a lánya, annak azt mondta a nagypapa, hát az édesapja, ennek az igaz alapján, hogy lányom, te nagy utalmat fogsz kapni a mennybe, mert te már nem csak egy pohár vizet adtál nekem, hanem nagyon-nagyon sok pohár vizet alatt az évek alatt. Tehát gondoljunk arra, hogy egyetlen kicsi jó tett el, ami nekünk szinte semmibe nem kerül, mert morzsalék, mert maradék, meg szinte semmi, az másoknak milyen sokat jelenthet. Tehát ez a gazdag ember a pokol gyötrelmeiben segítséget kért. És Ábrahám nem tudja teljesíteni ezt a kérést. Nem tudja elküldeni Lázárt azért, hogy kezét vízbe mártsa és enyhítse a gyötrelmeit ennek az embernek. Miért? erről talán nem olyan könnyű beszélni. Mert az Istenről, az evangéliumok alapján, és nem véletlenül, az a képünk, hogy az Isten irgalmas, kegyelmes. Ugye, jól ismerjük a János 3.16-ot, ezt most nem fogjuk elmondani, mert mindenki tudja, de utána az következik, mert nem azért küldte el Isten a világba az ő egyszülött fiát, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. És ez van bennünk. Isten azért küldte a világba szeretett fiát, hogy üdvözüljön a világ általa. És nem azért, hogy elítélje. Az evangéliumok nem hallgatnak az ítéletről sem. Keresztelő János már úgy hirdeti meg Krisztus eljövetelét, mint akinek a kezében szórólapát van. A gabonát a csűreibe takarja. A pejvát pedig megégeti oltatatlan tűzzel. Az ítélet, a tűz, az valóság. És az ítéletnek a mértékéről nem az ember dönt. Főleg nem az, aki ítélet alatt van. És hogyha valakinek ki van szabva az ítélet, akkor azt kell elszenvednie. Ezért Lázárt nem küldheti el Ábrahám, hogy enyhítse a kiszabott ítéletet a gazdag ember életében. Úr Jézus több helyen beszél az ítéletről. Az egyik hely a Márti evangélium a 25. része. Miért kerül valaki az örök tűzre? Most ebben nem akarok részletesen belemenni, azért is, mert megígértem, hogy rövid leszek, de csak szorosan ehhez az igéhez kapcsolódóan hagyjam menjek ki valamit, amiről tulajdonképpen a Máté 25-ben az Úr Jézus is beszél. Akik cselekedhettek volna irgalmasságot, de nem cselekedtek. Azokról ezt mondja az Úr Jézus. Távozzatok tőlem az örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg, és fogoly voltam, és nem látogattatok meg. Lett volna lehetőségük jót tenni, és nem tették. És mit mond az Úr Jézus? Távozzatok tőlem az örök tűzre. Jakab levelében a 2. rész 13. versében ezt olvassuk. Az ítélet irgalmatlan azokhoz, akik nem cselekszenek irgalmasságot. Ez a gazdag ember minden nap irgalmasságot cselekedhetett volna, és egyszer sem cselekedett irgalmasságot. Lett volna lehetősége, hogy jót tegyen, és mégsem tett. Tehát ez az egyik oka, hogy nem küldi el, nem tudja elküldeni Lázárt Ábrahám, mert ítélet alatt valamit el kell szenvedni. A másik ok, amit olvastunk, hogy nagy közbevetés van köztük, egy nagy szakadék, ami nem lehet átmenni. Az igazak és a gonoszok között nem lesz majd átjárás. Amikor az ember, a gazdag ember felismeri, hogy nem tud önmagán segíteni, olyan helyzetbe került, mert életében nem volt számára olyan, hogy lehetetlen, de most van, akkor eszébe jutnak a testvérei. És bizonyos missziói lelkület felé lett benne. Azt mondja, hogy megint egy másik kérdéssel áll elő, küld el Lázárt testvéreimhez, hogy bizonyságot tegyenek nekik. Ez egy missziói lelkület. Küld el, küldetés, hogy bizonyságot tegyen nekik. Mi indítja el ebben az emberben a missziói gondolkodást? A kárhozatnak a gyötrelme, az ítéletnek a gyötrelme, a lángok. Meg is indokolja, hogy ők is ide a gyötrelem helyére ne kerüljenek. És akkor Ábrahám ezt a kérést is visszautasítja. Azt mondja, hogy van Mózesük, vannak prófétájuk, hallgassák azokat. És itt már visszakanyarodtam a bevezetéshez, hogy volt ige, amit hallhattak volna, és valószínűleg hallottak is. És akkor ez a gazdag ember elkezd alkudozni, Ábrahámot győzködni, hogy nem úgy Ábrahám, hanem küld vissza valakit Názárt a halottak közül, és az majd meggyőzi őket. És amikor ez elhangzik, Ábrahám kihozanító pontossággal leírja az emberi szívet, ami az Istentől elfordult. Ha valaki nem hallgat Mózesre és a prófétákra, azt az se fogja meggyőzni, hogyha valaki a halottak közül föltámad. A hitet az Isten igéje ébreszti az emberben. Nem a csodák, nem az, ha valaki feltámad a halálból, hanem hogyha hallja az Isten igéjét. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért is fontos, hogy Isten igéje eljusson mindenhová, le legyen fordítva, Dél-Ázsiában is, hogy az emberek azt hallva hitre tudjanak jutni. Én ezzel be is fejezném, és szeretettel várunk az Andreának a beszámolóját, hogy imádságban forduljanak Istenhez, és imádkozzunk magunkért mindezekkel kapcsolatban. Mennyi Atyán, köszönjük a Te igédet, amit újra és újra van lehetőségünk hallani, van lehetőségünk megnyitni, köszönjük ezt a kegyelmet, amit számunkra biztosítottál. Mi van Mózesünk, vannak profétáink, van megváltó Úr Jézusunk, vannak apostolaink, van leírt ószövetségi, újszövetségi szentírás. Bocsáss meg, ha olyanok vagyunk, mint a gazdag ember, aki tud Mózesről, tud a profétákról, az életében mégse veszi ezeket figyelembe. Kérlek, segíts, hogy kihozaladjon, hogy lássuk azt, hogy lesz ítélet. Jeljön az a nap, amikor meghalunk, ahogy Te azt elrendelted, és utána ítélet következik. Kérlek, segíts, hogy készek legyünk, hogy amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen azokkal, akik testvéreink a hitben, és segíts bennünket, hogy az evangéliumot, az örömhírt hirdessük minden teremtménynek. Hálát adunk néked, ami testvérünkért, Csépe Andráért, akit küldetéssel bíztál meg, kérjük a Te áldásodat az ő életére, a mostani beszámolójára, add meg, hogy a munkája gyümölcsöző legyen, a Te dicsőségedre. De kérünk, hogy a mi életünket is áld meg, hogy az gyümölcsöt hozzon itt ebben a kerületben, vagy Budapesten, egész Magyarországon. Kérünk, hogy ajándékozz meg olyan missziós lelkülettel, ami talán nem elsősorban a pokol tüzéből fakad, hanem azért, mert a Krisztus szeretete szorongat bennünket. Kérünk, hogy ezzel ajándékozz meg mindannyiunkat. Az Úr Jézus nevében. Amen.